Kedves hallgatóink ismerhetik Benvin Sebastian Madasseri Verbita szerzetes atyát, aki itt él Magyarországon a papszentelése éve óta, 2003 óta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Sebastian atya, hát hogy érkeztél Magyarországra, hogyan tanultad meg a nyelvet, és ez alatt a 22 év alatt hányszor voltál otthon, vagy töltöttél-e már húsvéti ünnepeket a hazádban?
Hát azóta, hogy itt vagyok Magyarországon, talán egyszer vagy kétszer tudtam ünnepelni húsvétot otthon. Nem tudom, hányszor voltam, de azért párszor előfordult, hogy azt a húsvéti ünnepet tudtam velük ünnepelni. Hát az szép dolog volt, mert ugye nem azonnal történt 2003-tól kezdve, jó pár év eltelt, hogy az első alkalom megtörténjen már, mint a húsvéti alkalom, és azután talán néhány évvel ezelőtt volt a második.
Sebastian atya, mi a legnagyobb különbség abban, ahogy Indiában ünneplitek, vagy élitek meg a húsvétot, és a között itt, hogy mi a különbség, ami itt Magyarországon történik?
Bizony, azt nem tudom, hogy lehet kifejezni, mert a Szíro-Malabár katolikus egyház kicsit másképpen készül erre az ünnepségre, mint itt a római katolikus egyház. Természetesen a Szíro-Malabár katolikus egyház is egyesülve van római katolikus egyházzal, de a ritus azért más, még mindig mi szigorúan tartjuk azt a ritust, mármint Szíro-Malabár katolikus egyháznak a ritusát. A lényeg az ugyanaz, de a készület. Na, miben különbözik? Konkrétan mondva, először is mi is tartjuk ezt a böjtöt, nem engednek egyáltalán ebből semmit. És az az első, tehát a böjti napok, és ez a szigorú. A másik pedig a böjtel együtt jár egy minden templomban egy lelki gyakorlat. Tehát az körülbelül valamelyik a böjti napokban, egy pár nap általában péntek, szombat, vasárnap szokott lenni, úgy, mint itt tridum. És akkor nem egy pár ember előfordul, hanem a plébániához tartozó minden ember. Tehát olyan nincs, aki kilóg belőle. Tehát egy plébánia ott a jurisdikcióban. Úgy olyan értelemben, hogy egy plébániának van meghatározó terület. És a területen lévő mindegyik család oda tartozik, és mindegyik családnak nem kötelesség, de szívesen mennek, már szeretettel mennek erre a lelki gyakorlatra. Ez azt jelenti, dögi van a templom, tehát olyan nincs. És akkor azután több pap jelen van ilyenkor a bűnbánat liturgiát, hogy mindenki tudja elvégezni kellőképpen, ezért máshonnan is hívnak papokat, és akkor ott sorban ülnek, és mindenki végzi a Szent Jónást. Tehát ez nagyon komolyan veszi. Az egy nagy különbség. Nem mondom, hogy itt ezen földrészén nincsen ilyen. Van. Én is most tartottam 4 vagy 5 lelki gyakorlat, most ebben az a bőjt időben. De valamelyik templomban el is mondtam, hogy egy faluban, hogy itt csak az asszonyok azok, akik bűnösök, mert a férfiak az mind szentek, mert egyetlen férfi feje se látogatott meg engem, már mind a gyóntató fülkébe, vagy éppen bűnbánatra, mondtam, hogy micsoda szentek vannak, mint férfiak. De szó szerint csak az asszonyok, azok is körülbelül ilyen 60 fölöttiek általában. És ahogy közeledik a nagy hét, van nagyon érdekes szokásuk, ami a hangulat egy faluban, ez teljesen egy kicsit szomorúvá válik. Tehát a hét, amikor a nagy hét kezdődik, akkor nincsenek olyan nagy hangok, nagy ünnepek, vagy semmiféle olyan nagy ilyen találkozások, mintha egy gyász lenne. Valaminek a gyász, nem tudom, olyan hangulat uralkodik mindegyik faluban. És szerintem az annak köszönhető, talán az emberek tudatában van, mire készül az Úr szenvedése, fájdalma, mi is 2000 év ide kicsit próbáljuk átélni a mi életünkben, nem a nagy dínom-dánom dolgokkal, hanem inkább átélni az egyszerűséggel, az is jelen van. És akkor mindegyik templomban van lábmozás, tehát itt az nem lehet látni. A reggeli nagycsütörtöki szentmise, az egy hosszú mise, amin olyan elemek vannak, ahogy itt is van, hogy a pasiót olvasuk, de ott meg azt teljesen megír, tehát átéli az ember. A mindegyik plébános mossá 12 embernek a lábát, akit ki van választva már 40 nap ezelőtt, vagy 50 nap ezelőtt. És nekik szigorúan kell tartani azokat az előírásokat, akiket mi, ugye a plébános kijelölik, akiket fogják aznap majd, ugye ott a oltáron azoknak a lábát mossák. És az sokan úgy is veszi, mint egy fogadalom, és arra készül, és jönnek a rokonság is ilyenkor a templomba ennek tanúi lenni ennek az egésznek. Tehát ez egy nagyon nagy ünnep egyébként, a nagycsütörtöki szertartás. És azután, igen, valami kérdés?
Igen, hogy ebből is én is, hogyha visszaemlékszek akár a gyerekkoromra, akkor is teljesen egyértelmű volt, hogy semmilyen bőjt alatt, nagy bőjt alatt semmilyen mulatságon nem veszünk részt, vagy moziba nem megy az ember, vagy olyan vidám filmet nem nézünk meg. És hogyha ma már a gyerekeimnek ezt mondom, hogy gyerekek, hát hogy az, hogy sörözni mentek, vagy nagy fiaim vannak, de nem értik, hogy miről beszélek. Szóval valahol egy kicsit úgy elpuhultunk, és nyilván ezt te is érzed, hogy mit tudsz kezdeni ezzel, hogy ostorozod a népet, és azt mondod nekik, hogy szedjétek magatokat össze, vagy hogy hat rád ez itt, amit Magyarországon tapasztalsz?
Én azt gondolom, az annak a hiányából fakad, az ember, aki írtunk meghalt, az egy családtag. Tehát mi úgy érezzük, mintha mi családtagunk meghalt. Ha valamit mondjuk az én szüleim, vagy éppen testvéreim közül valaki meghal, akkor egy darabig azért nem csináljuk olyan dolgot, mert nem abban az állapotban vagyunk. Igen, remény az él bennünk, hogy ő csak itt halt meg, az örök életre jut, az életben marad a lélek, de akkor is emberi szempontból a tudat ott van, mégis hiányzik valaki a családomból. Valami ilyesmi kell, hogy a mi kereszténységben ott legyen a Krisztus, a mi testvérünk, ugye? Igen, nagy testvérünk, aki feláldozta az egyik családtagért az ő életét, hogy mi általa élhessük. Valami ilyesmi hiányzik talán ebben ezen föld részén, az emberek nem tudja, hogy az a személy az én részem lenne. Nem valami elkülönített személy valahol, valamikor valami történik, nem, az most. És ennek az átélése, amikor az megtörténik, akkor talán tudatosan mi elkerüljük azokat a dolgokat, mert a családból egy ember eltávolott, vagy éppen egy szerető embernek a halála, annak a emlékét, például közeledik a családunkból. Én így vagyok, a édesapám, édesanyám, valaki így meghal, a közeledik azok a napok, akkor tudatában vagyok, hogy én ezek a napok egy kicsit nehéz volt neki az életében, ő is készült arra, és meghalt ezen a napon, akkor ez azt jelenti, hogy én a szeretetemet, meg a tiszteletemet mutatom az iránt, hogy én fontos volt számomra az a személy, aki élt, akár apa, anya, vagy testvér.
Örömmel is így vagytok, hogy a feltámadást is egy sokkal felfokozottabban élitek meg odahaza, mint hát itt azért persze, akkor most valami öröm van a Tentmisén, a húsvét vasárnapján, de hát, hogy ezt nem tudom, hogy esetleg az is valamilyen felfokozott, különleges eseménye ehhez képest nálatok.
Hát én azt szoktam mondani, hogy amilyen tudatosan készülünk mi egy valamire, annál inkább nagyobb az öröm, vagy az eredmény, vagy éppen a gyümölcs. Az mind attól függ, hogy mi hogy készülünk, hogy az öröm az bennünk legyen, és teljes legyen. Ha nem készül, akkor nagyon felszínes lesz az öröm, nagyon felületes lesz az öröm, és az egyéni embertől függ. Az nagyon, nem kell ehhez teológia, nem kell filozófia, nem józán parasztíz elég, hogy azt megértjük, hogy ha nem készül az ember, akkor az eredmény is olyan lesz. Szóval fontos az embernek tudatában lenni, nem akkor kell, most feltámadás van, és hol van az öröm, hát milyen volt a készület. Ezt vizsgálni kell az embernek, hanem akkor ugye sokszor kocintás van, sonka van, meg egy kis pálinka, nem tudom mik vannak, és ezzel eltelik a húsvét. Az nem a húsvét, az máskor is lehet bármikor. Húsvét teljesen más valamiról van, ugye valakiról van szó. És szerintem fontos ezeket, hogy az ember megértse és tudatosuljon minden emberben, Krisztus mit tett értünk, és mi a lényege egyébként, ne távolodjon el az ember a lényegétől, akkor már összedül minden.
Említetted a húsvéti sonkát, így akár húsvét kapcsán, mik azok az ételek, amiket így megszerettél Magyarországon, vagy ami ízlik, ami esetleg nincs Indiában, vagy mennyire hiányoznak az ottani erős paprikás ízek?
Hát mivel így a beszélgetés miatt nem tudok mutatni, éppen nálam van egy pár darab, mert egy kerelai család, aki itt van, Szirmalbár egyháznak a tagja, aki szokott, amikor tartom Szirmalbár ritus szerint szentmisét ide jönni, ő megsajnálta talán ezt a szegény papot, és ez a család anyja készítette azokat a finom dolgokat, amit mi szoktunk készíteni, és elhozta nekem, mert így kezdődik, ugye, nálunk úgy hívják, nem a virágvasárnapnak hívják, hanem Hosanna vasárnap, tehát így is hívják ezt a vasárnapot, és ennek a vasárnapnak ott kezdődik egy különleges étel, az már ezzel is jelzi, valami különleges dolgot kezdődik, és csak aznap készítjük ezt az ételt, és máskor nem, és onnantól kezdve minden napnak van valami különlegessége, és az étkezésben is mutatkozik az egésznek a lényege. Nem mindennapi dolgokat tesszük csak azokban a napokban, amit mondjuk a virágvasárnap, hétfőket, szerda, nagy csütörtök, nagy péntek, szombat és azután húsvétkor különleges ételek vannak. Sajnos ezeket hogy tudjam magyarázni most így, ez hosszú idő kell, hogy készíti elő meg egyebek. Vannak ott édeségek, vannak különleges hús készítmények, meg nagyon sok zöldség, természetesen ezek vannak. Nem tudom most pontosan ezeket magyarázni, de a legtöbb dolog rizsporból készül, és benne van kókusz, kókusztej, mert nálunk rengeteg a kókusz, ugye Kerala a nevétől kezdve kókuszt jelenti. Kerala az kókusz. És akkor kókusznak a ország, és mindenben mi teszünk kókuszt, és kókusz, finom kókusszal együtt készült finom dolgokat eszünk. Kókusz levél, elpároltatjuk rá téve bizonyos ételeket, ennek különleges íze van. Nagyon-nagyon érdekes ezek a szokások, ami még mindig jelen van, nem felejti el az ember, mindig előveszi azokat az edényeket, külön edényeket, amit ilyenkor szokott használni, csak arra. És próbálja azokat a hagyományokat megtartani, nem felejteni, mert ugye hagyományokban sok minden van, ami nagyon fontos az ember számára, ami nemzedékről nemzedékre át van adva, mi ezt fontosnak tartjuk. És így ezen keresztül is elevenítjük egy kicsit ezeket a napokat, ennek a lényegét.
De azért a húsvéti sonka is finom, nem?
Bizony, húsvéti sonka nem szabad elfelejteni, ezen földrészén azért fontos, mert itt ismerem egy papot, aki húsvéti feltámadás ünnep után, amikor van a körmenet, akkor egy hatalmas sonkával így megy előtte, és a végén pedig ezt vágják is mindenkinek adja. Az is szép természetesen. Dinon Dánommal a körmenet végén ezeket mindenkit egy darabot vágják, és ott esznek sonkát. Hát minden kultúrában megvan ennek a, ugye, az értelme, meg az ünnepségnek a része ezek.
Még egy utolsó kérdés itt a beszélgetésünk végén, hogy említsük meg, hogy két könyved is íródott, a Belső gerinc és az Ő az című könyvek, és hogy ennek kapcsán azért szerintem fantasztikus, hogy megtanultad a nyelvünket, és ilyen különleges lelki olvasmányunk is van akkor, amit tőled kapunk, hogy érzed, hogy fogékony a magyar világ arra a felkiáltó jellere, amit te így próbálsz, hogy nyomot próbálsz itt hagyni, vagy felemeljük a fejünket, hallgatunk az üzeneteidre?
Hadd mondjam most erre, én egy kicsit ugye ilyenkor azért visszamegy az ember az emlékeivel oda-haza, hogy mi zajlik ott a faluban, meg egyebek. Egy kicsit így gondoltam, mondjuk nem magam alatt voltam, hanem egy kicsit így szomorkodtam, hogy milyen lehet ott itt, meg pláne volt egy műtét, emiatt nem is nagyon tudok beszélni, egyébként ilyen fog műtét volt, és akkor hirtelen jött egy telefon, egyébként a rektert hívott az a bizonyos hölgy, mert nem volt az én telefonszámom, és azt mondta, hogy magával már régóta akartam beszélni, hogy olyan jó, hogy ezek a bibliai magyarázatok vannak a YouTube-on, tehát van ilyen egy bibliai magyarázat, és az illető azt mondta, hogy gyermekkorom óta, ifjúságom kezdve, meg későbbiekben, most 80 éves egyébként az a hölgy, aki hívott, mindig próbáltam megérteni az ószövetséget, és sehogy nem ment. Elővettem, olvastam, visszatettem egy pár oldal, és nem ment. Ahogy maga magyarázza azokat a ószövetségeket, és összekötti ennek a beteljesítése, hogy van új szövetségben, hát én most vágyom, hogy mikor lesz a következő adás. Én azért mondom ezt, az egy akkora bok, hogy kell mondani, egy olyan lökést adott, bok, igen, egy olyan lökést adott, de jó, hogy Uram Istenem, ebben a szomorú kis szívemben is most ezen a hölgyen keresztül megjelentél, hogy jó, azt, amit csinálsz, csinál tovább. Nem szabad csüggedni a lelkemben, hanem inkább tovább tinálni, ez bár nehéz. Tehát ilyen jelek, amikor mi kapunk egy-egy alkalom, mert az Úr látja mindazt, amit mi teszünk, és akár egy könyv, ennek az írása nem könnyű dolog ezt, hogy kellőképpen tartalommal tudjuk tölteni, ahhoz azonban kell idő. És de mi nem látjuk, hogy ki meríti erő belőle, mikor jön a válasz, az léleknek a dolga, és mi időnként visszakapjuk ilyen jelzéssel, jó, amit csinálsz, pont akkor kapja az ember, amikor kicsit így elcsünket. Ez egy jel, hogy azt, amit csinálunk, az jó Istennek tetszik.
Az nagyon fontos, hogy hát Jézus a mi számunkra se legyen egy ilyen elvont erkölcsi ideál, vagy éppenséggel egy valaha régen élt történelmi személy, hanem élő családtag, és hát valahogy ebben áll a húsvétnek is az öröme. Sebastian, hogyha nagyon szépen köszönjük a itteni egész szolgálatodat, és ezt a beszélgetést is, és hát neked is, meg a közösségednek is, akkor további áldott szép húsvéti ünnepet kívánunk.
Én is kívánom mindenkinek, nektek, meg azok, akik hallják bennünket, minden testvérnek áldott ünnepeket.
Öröm volt Sebastian atyát hallgatni, kicsit olyan frissesség árad belőle itt a rádió hullám hosszain keresztül is, és azt is be kell vallanom, hogy én is részt vettem, ugye azt említette, hogy 4 lelki gyakorlatot tartott itt a Nagybőjtben, és hát én is egyen részt vettem, és engem ott az úgy inspirált. De ahogy én akkor is észre vettem, ott azért kőkeményen a 60 alatti férfiak gyóntak azon a lelki gyakorlaton. Nem tudom, mit gondolsz arról, hogy szent férfiak és 60 alatti szent asszonyok.
Volt egy ilyen régi vicc, hogy az egyik pap meghívja helyettesíteni, vagy megkéri maga helyett helyettesíteni egy, nem tudom, milyen alkalomra a paptársát, kollégáját, és akkor hát kérdezte, hogy mi a benyomása. Hát ezek a hívek, ezek angyalok. Mert láthatatlanok, és nincsen bűnük. Ugye? Tehát egy kicsit hasonló. Nem tudom, hogy a Sebastian atya vajon ismeri ezt a viccet, de hát nekem egy kicsit ezt juttatta eszembe. Nyilván nekem volt szerencsém azért most itten a Nagybőjtben akár diákcsoportokkal, vagy akár egész iskolai szervezésű ilyen nagybőjti programokon részt venni, és ott azért mondjuk hát gyerekek, fiatalok is gyóntak, vagy hát azért természetesen ez elő-elő fordul. Nem csak azért idősebb hölgyek alkotják ilyen szempontból a gyónunknak a sorát, de hát nyilván templomban, piacon felül reprezentáltak az idősebb hölgyek, de hát nyilván nagy kérdés az, hogy az egyházunk utánpótlása hogy alakul. Na most az, hogy a kor eloszlás az nem feltétlen egyenletes, az nem baj, hiszen hát az időben azért hát sokaknál később következik el a megtérés, vagy éppenséggel mélyül el a vallásosság. Szóval ugye a temetési szertartásban van egy ilyen kicsit mellbevágó mondat, hogy imádkozzunk azért a testvérünkért, aki közülünk elsőnek fogja követni a most elhunytat, és akkor valahogy szóba került, és egy ismerősöm, egy pap ment temetni, és vidékre, és hát valahogy taxiba ült, és azzal ment a vonattól a temetőbe, mert nem tudom, időhiány volt, vagy így jött a vonat, és akkor beszélgetett a taxisofőrrel, és akkor a mondta a taxisofőrnek, hogy hát ő temetni megy, és hát mondta a taxisofőr, hogy hát ő is volt egy temetésen, és akkor hallotta ezt a mondatot, hogy imádkozzunk azért a testvérünkért, aki elsőnek fogja követni a most elhunytat, és hát ez valahogy őt annyira melbevágta, hogy azóta elkezdett templomba járni, meg hát újra kezdte a hitének a gyakorlását, úgyhogy elképzelhető az, hogy valaki fiatal korában, mondjuk, hogyha hívő módon nevelték, és hát akkor is úgy félvárról veszi ezt, vagy szakít vele, de hát aztán az idő múlásával visszatér. Úgyhogy kicsit ilyen természetesnek érzem azt, hogy talán a középkorú meg az idősebb generáció az felülreprezentált a templomokban, vagy a gyóntatószékek előtt, de hát biztos, hogy a tapasztalat az részben hát az, amit a Sebastian atya megfogalmazott. Na de mielőtt elszalad az időnk, azelőtt beszéljünk egy pár szót arról a imádság kezdeményezésről, hogy hát ilyen lánc formában imádkozunk a békéért, és te ennek hát egy ilyen fontos szervezője vagy, hogy ezt a kis szobrocskát, amit útnak indítottunk, ezt hát te sokak felé kiközvetítetted, mik a tapasztalataid? Szeretettel, örömmel fogadták az emberek, vagy tapasztaltál elzárkózást, visszautasítást?
Nagyon megtetszett nekem valóban ez a kezdeményezése a Mária Rádiónak, és erről talán már beszéltünk a korábbi napindítóban is, de hát azóta is eltelt 4 hét, és én azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon lelkesen fogadták, akiket én megszólítottam. Én elsősorban szóban kérdeztem meg, hogy befogadnák-e ezt a nagyon szép Markolt Sebestyén kis szobrot az otthonukba, és hogy a békért imádkozzanak. És annyira elharapódzott, hogy több osztályfőnök is jelentkezett, hogy amikor a napközben a tanáriban van a szobor, mert hogy itt mi a Ferences Gimnáziumnak a tanárai közt indult ez most így el, hogy ő bevinné osztályfőnöki órára, vagy bevinné egy imádságra, bevinné egy pénteki keresztútra, tehát hogy elkezdett egy kicsit ilyen főszereplő lenni a várandós Madonna, és sok helyen ezért még akár elhívtak szülőt, aki ebbe szívesen részt vett volna, szóval kicsit még olyan is volt, hogy a tágabb család azért jött össze, hogy most ők együtt fognak imádkozni a békéért a kis várandós Madonna körül.
Ja, azért is beszélünk erről, mert további települések is jelentkezhetnek, tehát hogyha éppenséggel akár ennek kapcsán valaki kedvet kap ehhez, akkor ha vállalja azt, hogy ott a saját lakóhelyén legyen ez falu vagy város, megszervezi, akár csak pár családnál, hát hogyha egy 5-10 család szívesen fogadja, akkor jelentkezzen, és akkor oda elküldjük ezt a kis szobrocskát, és akkor ott is járhatja az útját.
Azt megkérdezhetem, hogy hány szobor van, amelyik így elindult most itt Magyarországon?
8 legalább, ezt most én nem tudom, olyan napra készen eredetileg, azt hiszem, hogy 10-et próbáltunk kérni, hogy annyit állítson elő az öntő, meg hát ugye azt utána a kis utómunkálatok szükségesek. Úgy tudom, hogy 8 elkészült, azok mind úton vannak. Hát most nyilván, hogyha ránk döntenék az ajtót, és még nagyon sokan jelentkeznének, akkor természetesen még tudjuk szaporítani ezeknek a számát. Ugye nem akartunk feltétlenül túl sokat, tehát hogy azért ez valóban járja az útját, kössön össze embereket, legyen valami fajta ilyen közös élmény az, hogy mi is fogadtuk, ti is fogadtátok, tehát hogy emiatt ilyen véges számú van, de hát természetesen Magyarországon sok település van, úgyhogy nyugodtan lehet még jelentkezni.
Most mi a legmesszebbi település, ahol a várandós Madonna?
Szombathely talán így földrajzilag, de hát itt Budapest környékén is vannak ugye kisebb települések, mondjuk Gyömrőről tudom, hogy ott van, aztán pontosan, hogy mely települések jelent.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
Kedves hallgatóink!